a meleg kenyéren olvadó lé. Ettek hangtalanul. Van még, Matula bácsi!
Matulának jól esett ez a ki nem mondott dicséret. Hát mit mondtam?
Matula bácsi, erről nem is lehet beszélni. Nancsi néni elbújhatik Piri mamával együtt.
Szó köztünk maradjon.
Emelte fel az öreg bütykös ujját jelezve, hogy ez olyan titok, mint a fehér nép érzékenysége a főzésű tudomány körül. Azután pálinkát öntött magának és Gyulának is, de a fiújét vízzel keverte.
Ez való a tetejébe.
Nem, rebegte Gyula. Nem szoktam.
Csak így a meg. Erre a zsíros kocsonyára nem szabad tiszta vizet inni.
Gyula rossz emlékű irtózása csak addig tartott, amíg a folyadék leérkezett, és a kocsonya felett elhelyezkedett. Utána ismét a bográcsba pislogott.
Szabad még?
Azért van.
Nem rontom el a gyomrom?
Halhússal még senki nem rontotta el a gyomrát.
Gyula evett, ivott, és észre sem vette, hogy hosszabb árnyékot vetnek már a fák, mert a messzi nádas felett égő tündökléssel akkor emelkedett fel a nap. Matula a tarisznyába csomagolt.
A messzi látó takassza a nyakába, a szúnyogolajat meg zsebre. Bemegyünk a nádba, kicsit körülnézünk. A kutyát nem kötöm meg. Most már talán tudja, hogy nem szabad elcsavarogni. Itt maradsz,
recsent a készülődő csikaszra.
Itt maradsz, mert kétfelé váglak.
Csikasz már a kétfelé vágás is megrémítette. Múltkor négyfelé, ma kétfelé. Nehéz a szegény kutya sorsa. Mikor azonban a kondér egész maradékát megkapta, már csak fél szemmel nézett a távozók után.
Átmegyünk, intett Matula a csónak felé, a nagy víz mellett van egy kis gunyhó, abból nézelődhetünk.
A túlsó part olyan volt, mint az innenső, de kevésbé járt, s a gyalogutat inkább csak lábbal lehetett kitapogatni. A feldübörgő madársereg most már nem ijesztette meg Gyulát, inkább ismerősöket keresett köztük. Egy helyen lekanyarodtak a töltésről. A nádasban keskeny ér húzódott befelé, és a fűzfához csónak volt kikötve. Matula nem nyúlt az evezőhöz, hanem hosszú rudat emelt fel.
Ezzel jobban megy. Szűk a hely, és kicsi a víz is.
És csákjázva indultak a kanyargó vizen.
Jó lesz, ha bekeni magát.
Gyula szót fogadott, de közben érezte, hogy a folytonos kanyargás közt is egy irányba mennek. Látni azonban csak pár lépésre lehetett. Árnyékban volt még minden, s a víz olyan sekély, hogy a csónak néha sárban csúszott. A szúnyogok azonban kedvtelenül szálltak vissza leshelyükre megállapítva, hogy az ilyen rosszagú ember egyszerűen élvezhetetlen. Gyula alaposan bekente magát, így maradéktalanul élvezhette a reggeli csónakázást. Itt-ott kis madarak bujkáltak a nád közt, de nem repültek fel, és egy helyen gyönyörű, húsos levelű virágok voltak a vízen.
Vízitők,
intett Matula a csodálatos virágok felé. Ezt az elnevezést tutajosunk szentségtörésnek érezte. Ez a gyönyörű virág!
Vannak, akik tündérrózsának mondják, de a levele olyan, mint a töknek, meg a szára is.
Gyula nem tudott válaszolni.
Krá, rákaká,
trombitált felettük egy gém, és ilyetten rúgta el magát a nagy fűzfáról.
Nehézség a pipa szárlábadba,
kívánta Matula.
Azt hiszed, megijedünk.
Később vadrécék rebbentek fel a nádból.
Innét már vigyázva kell menni. Hamarosan kiszállunk.
Itt?
Hát hol? Szedheti is már a cókmókot, csak csendesen.
A csónak mellett, mintha út látszott volna, de ezen az úton is átcsillogott a víz.
Mindig a nyomomban, de ne álljon meg sehol, mert ez nem sétatér.
És Gyula már előre elhitte, hogy a nádi út valóban nem sétatér. Hát még később. Ingatag gyaloglás volt ez nagyon. Néhol bokáig, néhol térdig süppedve, bujkálva, mégis gyorsan haladtak.
Ne csörtessen, az áldóját már is figyelnek.
Gyula azt sem tudta, hol vannak, és azt sem, hogy kik vagy, mik figyelnek. A zajongás azonban elhallgatott, és Matula majdnem úgy kúszott be valami sűrűségbe, amiről kiderült, hogy egy leskunyhó. Gyula szuszogva mászott bagószagú nevelőapja mellé.
Talán nem vettek észre, nem mozogjon.
A fiú megdermett, de szeme szokta már a homályt. Matula elővette bicskáját, és a befelé nőtt nádleveleket kezdte sorjában levagdosni, de maga a nádszál ettől meg sem mozdult.
Van már két hete, hogy erre jártam, aztán a nád mindjárt elfoglalja, ami az övé. Még a likakat megtisztogatom, aztán vigyázva bújjon ide előre.
A kunyhó aljában vastagon volt a száraz sáslevél. Ez nem vizes, Matula bácsi.
Nem hát, szölöpön van az egész. Deszka az alja, de nem lehet látni, mert a nád benőtte.
Kint pedig újra elkezdődött a sok hangú lárma. Gyula óvatosan odacsúszott az öreg mellé, és amikor kileskelődött, egy pillanatra elakadt a lélegzete. Előtte volt az egész tó, és kicsit alatta is, mert a kunyhó magasabban volt a víznél. És előtte volt a csodálatos madárvilág kora reggeli jövése, menése, egész látszólag gondtalan élete. És milyen közel!
Jaj, Matula bácsi!
Lehelte tutajos, és csak a kezével mutatta, hogy nincs szava arra, amit lát. Mindjárt a nyílás előtt egy szürke gém áldogált, mereven, mint a katona a díszőrségen, bár a gém nem őrzött senkit, és nem parádézott senkinek. Rideg sárga szeme a vízen volt, és pár perc múlva a hosszú csőr levágott a vízbe, de olyan tüneményes gyorsasággal, hogy Gyula már csak a halat látta, ezüstös csillanását, csapkodó farkát, s a gém fejének következő mozdulatát, amivel a halat egyenesbe irányította. Aztán két nyelés, és a gém újra megmerevedett, mintha semmi nem érdekelné a világon.
Halat fogott a szürke,
szólt hátra, de Matula nem válaszolt, mert a tarisznyát rendezte, és hogy a gém halat fog, ez olyan természetes, amire kár a szó. De Gyula nem is várt választ, hiszen a vízen mozgó ezernyi madár, a napfelkelte ragyogása, a mozdulatlan, mégis suttogó nádas, a hangok ezerféle színe, a vadrécék sziszegő szárnyalása, egy-egy madár felbukkanása, ahol az előbb még nem volt semmi, egy réti héja puha szárnyalása, csérek reket kiáltása, szárcsák versenyfutása a vízen, úgy szétkapkodták gondolatait, hogy az öreg válasza már úgy is elkésett volna.
Jaj, Matula bácsi, mi ez? Viszi a fiait? Jaj!
Gyula nyögött a gyönyörűségtől, Matula pedig kileskelődött egy másik nyíláson.
Vöcsök, búbos vöcsök. Ha a gyerekek elfáradtak, felkapaszkodnak az anyjukra.
Gyula úgy érezte, hogy ezt a látványt sem lefényképezni, sem lefesteni, de még elmondani sem lehetne. Az élet öntudatlan szépsége volt ebben a lágy mozgásban, az anya óvatos úszásában, s az öt kis pejhes gombóc szeme csillogásában, amint ültek az anyai páholyban, aki kirándulni vitte az apróságokat a nyár, s az idő ezen végtelen reggelén. Az egyik kicsi még ásított is, és ez olyan kedvesen derűs volt, hogy Gyula bekapta maszatos ujjait, ne nevessen. Aztán...
Plutty!
Eltűnt a látomás, s az előbbi héja majdnem lekapott egy kis utast a vöcsök hátáról, de csak a vizet súrolta, mert addigra a család eltűnt a víz alatt.
Dögölj meg!
Csapott Gyula a térdére.
Nem fulladnak meg a kicsinyek?
Ne féljen! Eddig már összeszedte őket az öreg. Nem árt nekik egy kis oskolázás.
Matula bácsi, miért nem hozunk puskát?
Meglőtte volna a héját.
Talán meg?
Talán. Egy lövéstől világgá megy minden. Aztán, ha meg is lőni, ki kellene érte mászni, összegázolni a gunyó elejét, és kellene két hét, amíg ide bátorkodnának. Nem éri meg.
Igaz, de hát mégis, hát ha nem vigyázott volna az anyjuk.
Vigyázzon! Azért anya az a dolga.
Aztán a héja mégis megfogott volna csak egyet is.
Ha tudja, fogja meg. Annak meg az a dolga.
Gyula ebben nehezen nyugodott bele. Az a vöcsök mégis ártatlan.
Hát, embert nem eszik. De ha a halak beszélni tudnának, alig hanem mást mondanának. Az ivadék halat tucat számra szedi össze.
Ekkor nagy zenebona támadt a víz felett. Két szürke varjú vészes károgással üldözött egy nagyobb madarat, amely látszólag nem törődött a szürkékkel.
Visz valamit,
mondta Gyula izgatottan, s olyan érzése volt, mintha az éles karmok a saját horpaszába mélyedtek volna.
Kánya, alig hanem szárcsát.
A fiú ijetten nézett az öregre.
Csak nem a mi kis szárcsáinkból.
Fene tudja, hol fogta. Nagyon áldas, szárcsa meg van elég.
Gyulában megint valami ellenkezés támadt, ki is mondta.
Mégiscsak kellene az a puska.
Lehet. Talán ki is hozom, azt